imádságom a kérendem az Úr elé, nincsen beszéljen neki az én nyomorúságomat, mert gyöntelen mellette az életem, és életem közel van a sírhoz.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a lelki gyakorlaton, amit tegnap este már megkezdtünk, igaz, egy kicsit rendhagyó módon, ahogy az István atya is fölvezette. Ugye a János atyának, a feleségének vettünk részt a betegek szentségének a kiszolgáltatásában, Püspök atyával, és így a tegnap estére tervezett Jónás prófétának a története elmaradt, úgyhogy ezt hoztam be a mai reggeli emlékedésünkbe. A Jónás története tegnap már elmondtam, akik itt voltak, amikor kezdtük a Szentlélek segítségül hívásával a lelki gyakorlatunkat, hogy amennyire nem volt a számomra szimpatikus maga a Jónás, ugye nem egy klasszikus prófétáról van szó, hanem egy ilyen állandóan ellenlávoskodó emberről, aki folyamatosan zúgolódik, folyamatosan depresszióba esik, meg akar halni. Megyek, Uram, de hát azért ne tedd meg azt, amiért küldsz. Tehát nem nagyon tudtam ezt a Jónást hová tenni, azért, mert valahol saját életemnek, miután rájöttem arra, hogy mi is a bajom Jónással, hogy bizony az én papságomban is nagyon sokszor belefutottam ilyen jónási lelkületbe. Aztán, amikor tavaly, a múlt éven nekünk is van, gondolom, itt is működik ezek a bibliai versenyek a gyerekeknek, hittanosoknak, a múlt évre mi ezt a történetet kaptuk meg. Többek között az Ószövetségnek ez volt az anyaga, és ami így szembe ütött engem, vagy úgy szíven ütött, inkább így mondom, az, hogy magasan meghaladja a korát, tehát az Ószövetséget. Tehát magyarán mondva nem soviniszta. Tehát nem az szerepel ebben a könyvben, ugye, hogy a zsidó nép gyermeke, a kiválasztott, akire vigyáz az Úr, és a pogányok azok, akiket meg kell semmisíteni, akiket le kell igázni, akik föl a győzelmet kell aratni, hanem bizony itt ebben már egy teljesen mondhatjuk azt, hogy megállna a helyét az új szövetségben is, hisz Jónásnak a küldetése ugye nem a zsidó néphez szól, hanem Asszíriához küldi őt az Úr, Ninivébe, Asszíria fővárosába. És ott kell neki a megtérést hirdetni. Azok közé, akik éppen fogságba vitték a zsidó népet. Úgyhogy nem is csoda, ugye, hogy ez a Jónás ez ellen tiltakozik. És még ami úgy érzem, hogy egy lelki gyakorlatnak a milliójét is meg tudja határozni, ez a 3 nap, amit Jónás a Cethagyomrában tölt, és hordozza őt a hullámok meg a viharok között. Egy lelki gyakorlat is tulajdonképpen ilyen a mi számunkra, hogy az Úristen így megpróbál elnyelni bennünket, ahol ki tudjuk szűrni ennek a világnak a zaját, azokat a hullámokat, amelyek szinte rezegtetik az életünket folyamatosan, és mi is az Úristentől hordozva tudunk így eltölteni. Hát, ha nem is kerek 3 napot, de ugye már tegnap is készülődtünk erre a lelki gyakorlatra, indultunk már úgy lélekben is hangolódtunk rá, de mai nap és majd holnap délbe bezárjuk ezt a lelki gyakorlatot. Nem tudom, nem érzem fontosnak, hogy most olvassuk végig a történetet, hisz gondolom, hogy mindannyiunk előtt ismerős ez az a történet. Így egy kicsit végigmennénk rajta, hogy mégis mi az, ami a mi számunkra így megszívlelendő ebben a történetben. Ugye hát úgy kezdődik, hogy az Úr szózatot intézett Jónáshoz, Amáti fiához. Az Úristen szózatot intézett már sokszor. Szentírásnak rögtön az első lapján halljuk az Úrnak a szózatát, azt, hogy legyen. És akkor lett világosság, lett sötétség, lettek az égi testek, lettek az állatok, lettek a tengeri élőlények, és lettünk mi. Aztán szólt az Úr, szózatot intézett sokszor a prófétái által, amelyben benne van a figyelmeztetés, hogy térj meg, hogy változtasd meg az életedet. Térj vissza Urathoz, Istenedhez, és van benne bátorítás mindig az Úr szózatában, hogy ne félj. Ne félj, mert veled vagyok, ne félj, mert melletted vagyok, ne félj, mert a tiéd vagyok. És a legnagyobb szózatát úgy érzem az Úristen a Logoszban, a fiában intézte hozzánk, amikor saját magát mondja ki a fia által ebbe a világba. Aztán utána néztem, bár ez itt nincs leírva, hogy mit jelent ezek a nevek, de a gyerekekkel, amikor készültünk a versenyre, hogy ez az amáti, amittai, azt jelenti, hogy megbízható. Megbízható, akinek a fia a Jónás, aminek a neve Galamb. Azt jelenti a Jónás, hogy Galamb. Talán már a nevében is benne van a menekülés. Az Úr elől való bujkálás, hogy nem akarok az Úrral együtt működni. Tehát van egy megbízható, akinek a fia megbízhatatlan, úgy látszik. Ebben legalábbis ebben a történetben. És így egy kicsit elgondolkoztam én is, hogy akár saját apámra visszagondolva, aki egy megbízható ember volt, de ha gondolunk mindannyiunk közös atyára, ami mennyei atyánkra, aki mindig megbízható, akiben nem tud az ember csalatkozni. És ha én gyermekének tartom magam, akkor mennyire mondhatom én el magamról, vagy mennyire mondhatják el, hogy egy megbízható ember vagyok, hogy egy megbízható gyermeke vagyok az én mennyei atyámnak. Ugye Jónás ebben a történetben a hithű zsidót jelképezi. Azt a zsidót, aki úgy berendezkedett a maga kis világában. Úgy megvan magának, és hát nem nagyon akar ő ebből elmozdulni. Nem nagyon érti, hogy az Úristen miért akar engem pont Ninivébe, az asszír birodalom szíve közepébe küldeni. És hát azt látjuk, hogy nagyon nehezen megy az Úrnak ez a Jónásnak ez a fajta kimozdulása. És bizony én is nagyon sokszor azt éreztem, vagy most is érzem sokszor, hogy én is úgy be tudok rendezkedni a magam kis világába. Úgy ilyen megbízható pontokat keresek, találok, és abban úgy jól érzem magam, és ha az Úristen engem is ki akar mozdítani, hát nekem se esik jól sokszor. Érezzük ezt mi papok a híveinken is talán, hogy mennyire nehezen mozdíthatóak ki az emberek a maguk kis bezárt világukból. Mennyire nehéz az újnak a kezdeményezése, az újnak a megvalósítása a híveink körében. Mennyire nehezen fogadnak el új dolgokat. Én például nekem, hadd meséljek el egy történetet, tényleg nem, senkit meg nem bántva, de amikor megkezdtem 2007 végén, 2008 elején elindultak nálunk a szenvedélybeteg segítő közösségek. És hát nálunk működött egy csoport, és hát nem volt semmi közösségi termünk, ugye van egy közös templomunk, egy ökumenikus templom, és hát annak a szekrestyéjében tartottuk, ami egy aránylag elég nagy helyiség, és ott tartottuk a csoportjainkat. És hát oda persze bekerültek olyanok is, akik bár úgy volt meghirdetve mindig a csoport, hogy akik józanok akarnak lenni, akik nem fogyasztanak alkoholt, de hát volt, aki úgy mert eljönni közénk, hogy egy kis bátorítót magához vett. Tehát, hogy nem mert eljönni tisztán teljesen. És a másik szekrestyében pedig működött egy másik felekezetnek egy ilyen karizmatikus csoportja, egy ilyen ima közösség, és ugye egy közös vécé van, és ott, hát ott az egyik hölgy összefutott a folyosón a mi emberünkkel, és akkor aztán ki lettem támadva. Mi az, hogy a tisztelendő úr ilyen embereket hoz a templomba, akik alkoholisták, akik isznak, hát az Isten háza nem erre van, hogy itt ilyen mindenféle rablóbanda találkozgasson, meg őszintén. És hetekben, meg hónapokban telt nekem, amíg ezt át tudtam az ökumenikus tanácson vinni, mert ugye ott egy közös templomban vagyunk, hogy értsék már meg, hogy ezeknek az embereknek lehet, hogy ez az utolsó esélyük, hogy itt fogunk összejönni, és itt fogunk találkozni, és hát, ha lesz valaki, aki abba hagyja az ivást, és elindul a józanság útján. Tehát nagyon nehezen fogadták el azt, hogy alkoholbetegek járjanak a templomunkba. De hát gondolom, hogy mindannyiunknak megvan ezzel kapcsolatban a maga kis tapasztalata, de ezt akár mi papok is magunkra érthetjük, hogy mi is nagyon nehezen akarunk elmozdulni abból a világból, amit úgy magunknak kialakítunk. Milyen szokon tud esni, ha azt mondja a püspök, hogy menj tovább, vagy akár egy új helyzet alakul ki, akár a parókián belül is, és nehezen fogadom el azt, hogy most esetleg egy új dologba bele kell kezdenem. Tehát ezt is én úgy érzem, hogy papként nagyon tudni kell az életünket úgy berendezni, hogy az Isten számára disponálható legyek. Akár a magam helyén belül, egy más irányba is, akár arra, hogyha az Úristen küld esetleg olyan helyre, ahová nem akarok menni, hát igen, hát akkor belefuthatok egy ilyen jónási lelkületbe is, hogy akkor el fogok menekülni valahová, mindegy, hogy hová, csak ne oda, ahová a püspök akar küldeni. Legalábbis lélekben. És érdekes ezek a helyi választások is, ugye, hogy Ninivébe küldi az Úr, és ő pedig Tarzisba indul. Tarzis a térképen úgy megnézegettem, Ninive van egyik sarokba, Tarzis épp ellenkező irányába, Ninivének és lent, délen. Ez szinte vele járója emberi életünknek, hogyha az Isten akarata ellen kezdek el munkálkodni, vagy futkározni, akkor az út lefele fog vinni. Tehát akkor nem tudok az Isten felé indulni, hanem ha ellenkező irányba megyek, mint ahova az Isten küld, az út mindig lefele visz. Az egy lejtőn való elindulás lesz a számomra. És talán ez lehet a hivatásunknak is az egyik mércéje, hogy vállalom-e az Úrtól a feladataimat. Mennyire vagyok megbízható gyermeke, és vállalom-e azokat a feladatokat, amelyeket az Úristen nekem szán. Hát talán megkérdezhetjük, annak jó, de hát konkrétan, Uram, mi a feladatom? És mi papok szeretünk nagy dolgokban gondolkozni, látványos dolgokban gondolkozni, hogy hát azért lássák már az emberek, meg lássa már a püspököt, hogy valami működik. Nekem sok kínomba, meg keservembe telt, amíg rájöttem arra, hogy az én feladatom az élet. Az én életem az én feladatom. Hogy jól éljem meg azt az életet, amit az Úristen nekem szánt. Hogy jó papja legyek az Úristennek. Szeressem őtet, szeressem a rám bízottakat. Jól éljem meg az életemet abban a közösségben, ahol engem az Úristen éppen most tett, helyezett. Ugye azt írja itt a Szentírás, hogy talált egy hajót. Hát ez a hajó, hogy a hajó az visz, elvisz bennünket. Ez a hajó, ezek lehetnek a mi kifogásaink. Hát jó, Uram, én tudom, de hát azért én nekem más a meglátásom, más a véleményem. Az emberben mindig forronganak dolgok, forronganak vélemények, amiket megfogalmazunk az Úrral szembe, és ez a hajó, a kifogásaink, azok nagyon el tudnak vinni bennünket is más irányba. És hát megfizette az árát ennek a hajónak. Igen, hát papként is megfizethetjük az árát. Rámehet a lelkiismeretünk, rámehet a papságunk, rámehet nagyon sok minden. Ha ilyen hajókra szállunk, ami elvisz bennünket az Úrtól, megszabott irányunktól messzebbre. Tehát ezért borsos árat fizethet az ember. Én is megfizettem az árát, és bizony majdnem ráment sok mindenem. Családom, papságom, emberségem. És hát ekkor jön a vihar. Ez a vihar, ez nem csak egy külső vihar lehetett. ami Jónás életében dúlt, hanem úgy gondolom, hogy ez egy belső vihar is. Amit úgy hívhatunk, hogy lelkiismeret furdalás. Ha jól működünk, akkor ez jön. Ha az ember lázadozik, vagy ha az ember az Isten által megszabott irány ellenében próbál meg mászkálni, akkor bizony jön a lelkiismeret furdalás. Ez a vihar, ez egy belső vihar, amitől nem kell megijedni, én úgy gondolom, mert ezt a vihart az Úristen támasztja, mint ahogy Jónás életében is az Úristen támasztotta ezt a vihart, ami őt aztán el is nyelte. A mi életünkben is, az én életemben is ezt a vihart az Úristen ébresztette. Az Úristen ajzotta fel a lelkemet, hogy ember, vedd már észre, tér már észhez. Kezdj meg más irányba menni, kezdjél meg másképp gondolkozni, kezdjél meg másképp értékelni. És aztán Jónás alszik. Hát aki volt már ilyen depresszió, ugye Jónás hajlamos a depresszióra, tehát azt látjuk rajta, hogy az életét nem sokra becsüli. Többször elhangzik, hogy meg akarok halni. És a menekülésünknek az egyik ilyen útja, tehát lehet több irány, de én például, amikor életemnek ezeken a mélypontjain mentem keresztül, akkor én vagy aludtam, vagy mászkáltam. Csak ne legyek, ne álljak, ne legyek szembe az Úrral, és ne tudjak szembesülni a problémáimmal. Tehát vagy egyfajta hiperaktivitás jellemezte az életemet, vagy az alvás. Amikor úgy gondoltam, hogy elaltatom még a lelkemet is, hogy ne szembesüljek életemnek a problémáival, ne szembesüljek azzal, hogy az Úristen nem ezt az irányt szabta meg az életemnek, és hát igen, meg amúgy is, hát fárasztó. Tehát fárasztó dolog az, ha az ember állandóan a széllel szembe akar mászkálni, vagy szoktuk mondani, hogy széllel szembe pisilni, ez magába hordozza azt a veszélyt, hogy magamat fogom levizelni. Tehát ez az Úrral szemben való mászkálás, ez lefárasztja az embert. És milyen faramuci helyzetbe kerül ez a Jónás? Hogy a pogányok kezdik őt buzdítani, a pogányok kezdik bátorítani, Jónás, hát nézd már körül, hát mi itt imádkozunk, te pedig itt alszol. És akkor ez a szerencsétlen nem, hogy összeszedné magát, hanem azt mondja, hogy dobjatok a tengerbe. És elmondja nekik, hogy igazából ő itt a hunyó. Hogy ő miatta van ez az egész kalamajka, amibe kerültek. Kerülhet egy egész egyházközség bajba, ha a pap nem jó irányba viszi az életét. Akár az egész egyházközségem, a rám bízottak, ilyen viharba kerülhetnek, ha én, mint pásztor, össze-vissza mászkálok, akkor annak az a következménye, hogy bizony a rám bízottak is kerülhetnek olyan helyre, ami nem éppen jó legelő, hanem kövessziklás talajra vezethetem őket, ahol szegények meghalnak éhen, lelkileg legalábbis. Hát ez a fehér holló esete, hogy a pogányok kezdenek el Jahvéhoz is imádkozni. De szinte azt lehet mondani, hogy valószínűtlenül szép. Legalább annyira, mint az irgalmas szamaritánusnak a története. És aztán ugye a tenger is, és Jónás lelke is abba adja a háborgást. Akkor elnyeli Jónást a cethal, akkor Jónás megkezd imádkozni. Hát elég szorult helyzetben van a Jónás szó szerint is, meg egyébként is ott a cethal gyomrában. És úgy érzem, kedves testvéreim, hogy nincsen életünknek olyan helyzete, amikor ne tudnánk imádkozni. Életünknek minden egyes helyzetében tudunk. Minden helyzetben az Úrhoz tudok kiáltani. Hogy Jónás is teszi, hogy szorongatásomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatta kiáltásomat. Az Isten az, mindig az Úristen az, aki a mélységekből kiemel bennünket, aki kiviszi lelkünket az alvilág mélységeiről, és az alvilág zárai összecsukódtak fölöttem. Hát ez jelentheti akár a szenvedélyeknek is az árait. Én még mindig szenvedélybeteg vagyok, tehát kint beszélgettünk éppen a nikotin is, meg a koffein is ott van, az életemben, amelyek olykor-olykor megélem, hogy igenis zárva tartanak. Amikor kellene valakivel beszélgetnem, és akkor már vissza a nikotin függésem, hogy hagyd már abba, mert ki akarok menni rágyújtani, és akkor nem tudok odafigyelni a másik emberre. Tehát ez nyilván más jellegű, de ugyanúgy a szenvedélyeink, de lehetnek más jellegű szenvedélyeink is, amelyek akadályozhatnak bennünket. Vannak jó szenvedélye, lehet az Úristen is, lehet az imádság is az embernek a szenvedélye, ami pozitív szenvedély. De vannak azok a szenvedélyek, amelyek bennünket is bezárnak, lakat alatt tartanak, és bizony ezek akadályoznak bennünket abban, hogy teljes emberként, odaadott emberként tudjak a közösségemben jól működik. És milyen érdekes, hogy Jónásnak az imádsága még az elején arról szól, hogy az Úrra mutogat. Itt az van írva, hogy te meghallgattad, belevetettél a mélységbe, a tenger közepébe vetettél, és az ár körülvett engem. Tehát mintha még ebbe is az Urat vádolná, hogy Uram, hát miattad kerültem ide. Te vagy az, aki itt velem így elbántál, nem én vagyok az. És aztán sejlik fel, a hagyomány azt mondja, hogy amikor, ugye mert régen az volt a világról való felfogás, hogy egy nagy víz öleli körül a világot, és hogy amikor éppen a Jeruzsálem alatt úszott el a Cethal Jónással, akkor sejlett fel belőle ez az egyházatyák így magyarázzák, hogy akkor sejlett fel benne ez a vágy, hogy bárcsak meglátnám még szent templomodat. Tehát ez a vágy, ami az ember legbelsejéből törelő, ezek alapvetően mindig jók. Mert az Istenre irányít bennünket. Minden egyes legbelső mélyünkből fakadó sóhajaink, vágyaink mindig az Isten utáni sóvárgásunkat fejezik ki. Az Istenre szomjúzik az embernek a lelke a leginkább. Ez Jónásnak egyben az otthon melege utáni vágya. A templom nyújtott a biztonság, ahol ami után sóvárog. Ez a Jónás. És aztán az Úr másodszor is szól Jónáshoz. Nagyon ki kell tudni szűrnünk nekünk is ezeket a hangokat, mert annyi minden által lehetünk megszólítva, vagy annyi mindenki által lehet az ember megszólítva. Figyelni kell és kiszűrni azokat a hangokat, amelyek nem az Istentől jönnek, vagy nem az Isten felé irányítják az életünket. És aztán, ugye, hogy Jónás, amikor újra szózatot intéz az Úr, akkor azt mondja, hogy még 40 nap, és Ninive elpusztul. Nyilván ebben a felszólításban sokkal több van. Mert ebben a felszólításban benne van az is, hogy térjetek meg. Tehát az Úristen nem a fenyegetéssel akar bennünket nevelni, hanem sokkal inkább avval, hogy fordulj hozzám, térj meg. És hát itt van ez a zsákruha, ugye, hogy zsákruhába öltöztek a niniveiek, meg a király is felöltötte a zsákruhát, és hamuba ült. Hát ez az Ószövetségben tudjuk, hogy ez egy szimbólum volt. Ez a bűnbánatnak a jele. De viszont kellett hozzá ez a külső dolog. Ezek a külső dolgok a mi életünkben is, főleg a liturgizálásainkban, vagy a viselkedési formáinkban papoknak komoly veszélyt hordoz. Tehát, hogy a külsőségekben való belemerülés csupán. Része, nyilván része, fontos része, mint ahogy itt a niniveieknek a belső világuknak a tükröződése volt az, hogy bűnbánatot tartanak. A mi életünkben is akkor működnek jól, én úgy gondolom, a külső dolgok, illetve akkor vagyunk hiteles emberek, ha azt, amit képviselünk, amit mondunk, akár ha mondjuk reverendába járunk, akár a hétköznapjainkban is, vagy a liturgiáinkban, ugye most itt is úgy irányvonalak, ahogy jönnek a püspök atyák által szorgalmazva. Tehát ezek úgy érzem, hogy ezekhez a dolgokhoz belülről kell felnőnünk. Akkor lesznek hitelesek ezek a külső megnyilvánulási formáink, liturgikus cselekményeink, akár a bűnbánat irányába, az Isten tiszteleteink irányába, a liturgia végzésében, ha ezek belülről fakadnak. az legyek kifelé, ami vagyok belül. Hát ezt hívják hitelességnek, mert ha kifelé csak úgymond játszom a papot, akkor ez komoly veszélyeket. Mert a hívek ezt nagyon hamar észre tudják venni. Tehát a híveknek olyan szürőkéjük van erre, hogy jó, tisztelen dolog, de hát nem azt csinálja, amiről beszél, vagy amit képvisel. Nem tudjuk, mert erről nem ír, hogy hogyan hirdethette Jónás ezt a megtérést. Csak annyit tudunk, hogy megtértek. Tehát valami történt. Az Úristen Jónáson keresztül valami olyan dolgot művelt Ninivébe, hogy a ninivéiek megtértek. És hát ugye megkérdezhettem magamtól, hogy én vajon milyen hiteles képviselője vagy közvetítője vagyok Isten üzenetének, Krisztus evangéliumának, ami rám van bízva, amit rám bízott az Úristen, hogy mondjam és hirdessem. Hogy Pál is mondja Timóteusnak, hogy hirdess, akár alkalmas, akár alkalmatlan, mert valószínűleg nincs olyan, hogy alkalmatlan. Csak a mi gondolatvilágunkban van, hát most erről cikít beszélni most. A Krisztus ügyét mindig hitelesen képviselhetem bárhol és bármikor. Hogy aki még eddig nem hallott Jézusról, vajon az én életem láttán elindul-e Krisztus felé? Hogy miből ered Jónás összes baja? Hát egyetlen egy dologból. Hogy haragszik Ninivére. Hát mennyi mindent megspórolhatott volna ez az ember az életéből, mennyi bajt, mennyi galibát, mennyi kint meg keservet, ha egyszerűen eljut az agyáig az, meg a szívéig, hogy az Isten nem csak őt szeretheti, vagy nem csak az ő népét szeretheti, hanem azokat is, akikhez küldi. Hogy az Istennek ők is szeretett gyermekei. És talán papként ugye szokjuk gondolgatni, meg morfondírozunk azon, hogy itt milyen emberek vannak, ott milyen emberek vannak, és már rögtön előítéletekkel viselkedek, akár egy közösséggel szemben, ahová engem lehet, hogy az Úristen majd valamikor küldeni fog, vagy küldeni akar. Már magamban ítéletet mondtam egy közösség felett, egy parókia felett, egy filia felett, vagy bármelyik közösség felé, ahová az Úristen lehet, hogy engemet is küldeni akar. Pedig tudnom kell, hogy az Úristennek ők is szeretett gyermekei. Az Úristen mindegyikünket egyformán szeret. Ha Jónás ezt tudta volna, akkor megspórolt volna az életébe olyan tragédiákat, amikbe éppen belefutott. Meg kisporolhatta volna talán ezt a depressziót is az életéből. És azt mondja ez a Jónás az Úrnak, hogy jobb volna, ha meghalnék, miután látta, hogy megtértek. Mégiscsak összejött az Úrnak azt, amit még ő se gondolt komolyan, Jónás, és mégis ez a Ninive, a kutya fáját, hát ezek nem megtértek. És azt mondja Jónás, hogy hát Uram, most már jobb volna, ha meghalnék. Hát Jónás ezt kudarcnak élte meg. Tehát az Isten sikerét Jónás kudarcnak éli meg. És úgy érzi Jónás, hogy hát ilyen életet meg nem érdemes élni. Kudarcokkal teli életet nem érdemes élni. És ez bizony, ez a gondolat, ez megkísért ma is akár bennünket. Vagy megkísérthet, hogy kudarcos életet nem érdemes élni. Gondoljuk mi, vagy gondolják nagyon sokan az emberek, hogy folyamatosan kudarcuk van. De hát mi egyáltalán a siker? Vajon beszélhetünk-e sikerről? Beszélhetünk-e sikeres életről? Még az Úristen mindannyiunkat erre hívott. Sikerre. A siker az nem a külső dolgainkban nyilvánul meg. A siker az életemben akkor nyilvánul meg, amikor tudok szeretni. Amikor szeretem a másik embert. Ez a siker. Amikor elfogadom a másik embert is, Isten gyermekeként, testvéremként. Nem arra kaptuk az életünket, hogy borsot törünk egymás óra alá, hanem arra, hogy szeressük egymást. Az Úristen ilyen egyszerű programmal indított el bennünket, és ezt a sikert úgy érzem, hogy mindannyian meg tudjuk tenni. És akkor mi legyen a kudarcainkkal? Mert hát azok is vannak. Vannak kudarcaink. Hát mondjuk el neki. Hogy Jónás magába zárta, és azért akart meghalni, mert nem beszélt. Nem mondja el az Úrnak, hogy mik a kudarcai, hanem ő meg akar halni. Igen, a magába zárt kudarc az okozhat ilyet az emberbe, hogy jobb nekem meghalni, mint ezzel a teherrel élni. Az Úristen kíváncsi a kudarcaimra is. Neki el lehet mindent mondani, ő partner ebbe is, hogy meghallgassa a kudarcaimat, és pörölhetek is vele, mint ahogy Jónás pörölt vele, mert amíg az Úrral perelek, addig lehet, hogy rájövök, hogy igazából hol is történt a hiba az életemben. De lehet, hogy kimondom azt, hogy hol is hibáztam, mit is tettem rosszul, hol is csúszott el ez a program az életemben. És az Úristen ugye másodszor is megkérdezi Jónástól, hogy azt hiszed, hogy jogos a haragod? Megkérdezte először, majd megkérdezi másodszor is Jónástól. Kétszer kérdezi ugyanazt. Az Új Szövetségben is van egy ilyen rész, ahol halljuk Jézust nem kétszer, háromszor. Háromszor megkérdezi Pétertől ugyanazt. Péter, te szeretsz engem? És akkor Péter elmondja neki, hogy hát szeretlek, Uram. És akkor Jézus úgy gondolja, hogy na most Péter, kérdezek tőled valamit megint. Valami újat. Péter, szeretsz engem? És akkor megint Péter elmondja, hogy szeretlek, Uram. És hát ha már megkérdeztem Péter, akkor megkérdezem még egyszer. Az Úristent semmi más nem érdekli ez. Szeretsz engem? Nem azt kérdezi, hogy szerettél-e tegnap, vagy szerettél-e tegnap előtt, szeretsz-e engem ma? Nem az a lényeg, hogy mi volt tegnap, vagy mi volt tegnap előtt, hanem az, hogy mi van ma az életemben. És ezt kérdezi ma is tényleg az Úristen, hogy Józsi, szeretsz engem? Az Átoszi egyházatyák azt mondják, hogy Péternek itt történt meg a megtérése. Ez volt a péteri megtérés, amikor harmadszor is azt mondta, hogy igen, te tudod, Uram, hogy mindennél jobban szeretlek téged. És talán ez az egyedüli könyv a Szentírásnak, ami kérdőjellel végződik. Kérdés van a végén. Tehát nem egy kijelentéssel fejeződik be, vagy egy felszólítással, hanem kérdőjellel. Amit az Úr mond Jónásnak, hogy hát, ha a ricilus bokor ugye egy nap alatt jött, elpusztult, amit nem te ültettél, nem te gondoztál, hanem jött és elment, és te ezen nyavajogsz, hát akkor én ne könyörülhetnék meg Ninivén, amikor itt ennyi ember életről van szó. Meddig akarsz még, Jónás, így viselkedni? Vagy szeretsz-e ma engem? Hát ezzel a kérdőjellel fejezzük be mi is ezt az elmenkedésünket, aztán tudom a